kertbarátok.
Szép jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai adásunkban a vendégem Balla Géza borász, az Erdélyi Borászok Egyesületének elnöke. Van egy betegség, amely igencsak veszélyezteti a szőlős kerteket, a szőlős ültetvényeket, az úgynevezett aranyszínű sárgaság. Miért ennyire veszélyes, hogyan lehet felismerni, és mióta van jelen itt nálunk, Erdélyben, akár Romániában? Ezt fogjuk megtudni Balla Géza borásztól, szőlősgazdától, és hogy hogyan lehet védekezni az úgynevezett aranyszínű sárgaság ellen, ezt is elmondja a szakember. Valamint arra is kíváncsi voltam, milyen volt az idei szőlőtermés, az időjárás mennyire befolyásolta a borok minőségét. Maradjanak tehát velünk, hiszen sok érdekes, hasznos információ következik Balla Géza borásztól.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Az igazság az, hogy ez nem a tegnap vagy a tegnap előtt jelent meg a Európa szőlőterületein, hanem ez már régóta ott van. A helyzet az, hogy nem igen vettük figyelembe, egy-két szőlőtőke megfertőződött, és aztán ennyi, nem igen emeltük a fejünket fel, de azt tudni kell, hogy az igazság az, hogy a jelen pillanatban ugye ez az aranyszínű sárgaság, ez a Grapevine Flavescens Doré, hogy az arany, Grapevine Flavescens Doré, ez a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége jelen pillanatban, és erre bizony-bizony nagyon-nagyon oda kell figyelni. Például az anyországban már több mint 10 éve kimutatták ennek a fitoplazmás betegségnek a jelenlétét, és nem másból, mint a szőlő leveleken talált, úgynevezett megfertőzött szőlő leveleken talált szőlő gabócákból, ugye, az igazság az, hogy ez a vektora, amely terjeszti ezt a betegséget, az aranyszínű sárgaság, ugye, a Grapevine Flavescens Doré fitoplazma. Szőlőterületeken ezt már régóta észlelték, és az igazság az, hogy itt van Erdélyben, és itt van Romániában is. Fertőzés következtében bizony-bizony a szőlőnek a terméshozama elég komolyan csökkenhet, 30-40-50%-kal, még ennél is kellemetlenebb. A beteg növények száma, hát évente az megtízszereződhet, ugye, és erre oda kell figyelni. De máskülönben azt is tudni kell, hogy az embereket nem szabad megijesszük, mivel a fitoplazma emberi egészségre semmiféle veszélyt nem jelent. A jelen pillanatban mindenki meg van ijedve, de én azt gondolom, hogy az ijedtség helyett inkább valahogy össze kellene fogni, és egy nagyon komoly, egységes eljárás kellene kidolgozni, hogy mit is csinálunk, hogy állíthatjuk meg elsősorban ennek az amerikai szőlőkabócának a szaporodását. Tehát az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel tudjuk elsősorban ezt a betegséget ugye megállítani. Erről kell egy nagyon komoly stratégiát összehozni, hogy megállítsuk. Hiszen nem nehéz felismerni, betegszőlő fejlődése ugye már megáll, már tavasztól visszamarad, megtörténhet, hogy néha még a hajtások se indulnak el, elmarad a fásodás, a vesszők ugye akkor is, hogyha elindulnak növekedni, akkor elvékonyodnak. Nagyon kellemetlenek ezek az amerikai kabóca által létrehozott tünetek.
És hogyha valaki ezt felismeri a szőlősében, mit kell tennie, vagy lehet-e tenni akkor hirtelen valamit?
Igen, hát a felismerés, mint ahogy az előbb említettem, nem olyan nagyon nehéz, hiszen általában a nyár végén, augusztus-szeptemberben már ugye a szőlő levelen, a főerek mentén ilyen krémsárga foltok jelennek meg, ugye, amely a területén, a levelek területén terjednek, és akkor elszárad az egész levél. Az igazság az, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon egyszerű a odafigyelni rá. A kékszőlőnél, ugye, a kékszőlőknél nem ez a sárga, hanem inkább a vörös, mondhatni azt, hogy fekete-barnás színű erek, és aztán pedig színváltozás bevődik észre. Hát az igazság az, hogy nincs jelen pillanatban, még nem áll a rendelkezésünkre egy olyan átfogó védekezési stratégia, mint ahogy az előbb ezt említettem, hogy ezt meg tudjuk most állítani. De hát mi is a teendő? Az igazság az, hogy egy intenzív felderítési programot kellene működtetni, és minden egyes területen, minden egyes régióban elsősorban fel kell fedezni az ott megjelent fertőzéseket. És sajnos, hogy ezeket a tőkéket, ugye, amelyekben biztosak vagyunk, hogy itt fertőzésről van szó, ezeket a tőkéket el kell távolítani a szőlőterületekről. Na most mi történik? Hát az történik, kérem szépen, hogy az igazság az, hogy úgy Erdélyben, Romániában, de más szőlőtermő országokban is, én ugye elsősorban Magyarországot is kiemelném itten, nagyon sok a parlagon maradt szőlő terület. Nagyon sok ilyen kisebb szőlőterületeket elhanyagolnak, nem dolgozzák meg. Hát ez sajnos azért is van, mert jelen pillanatban tudjuk azt, hogy ez az ágazat nincs a helyzet magaslatán. Hát ugye itt az amerikai kabócát, itt semmiféle veszély nem fenyegeti, nyugodtan szaporodik, nincs semmi problémája. Tehát nem, nincs növényvédelem, nincs olyan permetezés, aminek nincsenek olyan permetszerek használva, ugye aminek a segítségével ezt a szőlőkabócát különböző generációit ki lehessen, el lehessen pusztítani. És persze, hogy innen pedig megfertőzik, ugye a szőlőkabóca, mint kórokozó, megfertőzi azokat a művelt szőlőterületeket, ahol megjelenik, és bizony, ahol nagy részét ennek a szőlőtőkéknek kioltja. Na most azt is tudni kell, hogy ez csak úgy egy az egyben, egyik szőlőtőkörül a másikra nem terjed. Ezt effektíve jelen pillanatban a jelen kutatási eredmények szerint a szőlőkabóca a levélről levélre történő fertőzésével szaporítja ezt a betegséget. Tehát két dolog van, azonnal eltávolítani a beteg növényeket, ugye? És elsősorban oda kell figyelni arra, hogy az európai, és mondhatni a világfajták, mindegyik fajtája eléggé fogékony a betegségre, és hogyha itt megemlítjük például a Chardonnay-t, aztán a Cabernet családot, ugye a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, az igazság az, hogy itt is például felfedeztük azt, hogy az amerikai alanyfajták ellenállóbbak, tehát nem fertőzi annyira. Úgyhogy ezeket felfedezni, aztán pedig ugye ami a növényvédekezést illeti, hát ugye mi azért szőlészek már elég komoly tapasztalattal rendelkezünk véleményem szerint, ami a különböző kórokozóknak a védelmét illeti, ugye használjuk azokat a megengedett szereket, mint például a Decis Forte, csak egy példát, egy párat emlegessek, akkor a Karatenzeon, ugye ezek a Kendo, akkor ezek a Mospilán például egy nagyon jó szer, tehát ezeknek a szereknek a használata, ismervén ugye az amerikai kabóca biológiai fejlődésének a sorát, ugye, és akkor, amikor lárvák formájában, vagy bármilyen formában, amikor a legnagyobb eredményt tudunk elérni, akkor kell lecsapni rájuk. Egy az egyben én azt mondom, hogy egy növényegészségügyi probléma, de megmondom őszintén, hogy ez a betegség, a szőlőaranyszínű sárgaság, a flavescens doré, nem akarok senkit megijeszteni, de hogyha nem figyelünk kellő komolysággal oda, akkor évek folyamán óriási problémát fog jelenteni a szőlészetben. És akkor ilyenkor azon gondolkodom, hogy minden problémák, amikor jönnek a problémák a szőlészetbe, borászatba, akkor egy soha nem jön külön-külön, mind együttesen támadnak, ugye. Más nagyon komoly problémák is vannak, de jelen pillanatban ugye ez egy, a jövőnek egy legkomolyabb problémája. Hogyha erre nem figyelünk oda, akkor nagyon komoly károsodást tud előidézni ez a az amerikai szőlőgabóca, amire megmondom őszintén, nem is igen figyeltük oda. Nem is figyeltünk oda. Tehát egy az egybe vigyázni azokra a területekre, amelyek ilyen elparlakozott szőlőterületek mentén léteznek, vagy vannak. Nagyon vigyázni azokat a területekre, ugye nagyon sok szőlőterületeink az erdőhöz közel vannak, ugye? Az erdő pedig egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, mondhatni búvóhelyet jelent a kifejlett kabócák számára, tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Megmondom őszintén, hogy sajnos elég komoly vészharangkongatás ellenére sem még Romániában nincs megfelelő stratégia kialakítva, ami ezt a betegséget illeti. Elmondhatnám, hogy a hatóságok, tudom is, nem ezek gazdasági szervek, akik ezekre oda kellene figyelnek, nem nagy fontosságot tulajdonítnak ennek a betegségnek. Ellenben például Magyarországon, ahol a miniszterelnöki kabinet mellett egy bizottságot alakítottak, akik nagyon komolyan foglalkoznak. Elsősorban ugye ebbe a periódusban a különböző területeken megjelent egyedeknek a felderítésére és azoknak azonnali eltávolítására. Na most azt is kell tudni, hogy azok a szőlőgazdák, akik tudom is, én akiknek a területein megjelent ez a szőlőgabóca, nem jelentik és nem járulnak hozzá a szőlőtőkék kivágásához, a gyökerestől történő eltávolításához. Például ezek komoly bírságot kapnak, és véleményem szerint, ameddig nálunk is nem járnak el megfelelőképpen ebből a szempontból, addig hát csak a gazdák egyszerűen egy az egybe külön-külön történő beavatkozás, én azt gondolom, hogy nem vezet nagyon komoly eredményhez.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Milyen volt amúgy az idei szezon? Hát az időjárás kedvezette nyáron a szőlőnek. Azért volt eső, nem volt az a nagy szárazság, mint előző évben, hogy a szüretelés, gondolom, már van, ahol lejárt, van, ahol még tart. Milyen lett az idei termés?
Nagyon érdekes kifejezésére én kicsit most elmosolyogtam, amikor azt tetszett mondani, amikor azt mondta, hogy volt eső. Hát igen, és mondhatni azt, hogy az ország majdnem kettő része oszlott ebből a szempontból, ugye? Tehát az ország nyugati részén, például a nyugati megyékben mondhatni azt, hogy Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Krassószörény, ezekben nagyon-nagyon kevés volt az eső, nagyon komoly aszállyal küzdöttünk, és bizony-bizony Erdélybe és az ország többi részében, kivételt képezve a déli megyékben, ugye, de a déli megyék is az utolsó periódusban kaptak ám jócskán esőt. Például a Ménesi borvidéken borzasztó aszály volt, és emiatt például nálam a kék szőlő mennyisége, vagy körülbelül 40%-a kevesebb volt a normális terméshozamnál. A fehér szőlőknál mondhatni az, hogy majdnem a megfelelő szőlő mennyiséget születeltünk hektárról, de a kék szőlő kivált azokon a düllőkön, ugye, ahol sziklás, vékony termőtalaj, stb. Ott a szőlő is borzasztóan szenvedett, hiszen mondjuk a szőlőről is szereti a meleget, szereti a napfényt, de bizony ez is növény, és bármilyen növény víz nélkül nem élhet. Tehát ebből a szempontból egyáltalán nem mondhatni az, hogy mennyiség szempontjából egy kiváló évjárat volt ezen a borvidéken, de minőség, ami a minőséget illeti, fantasztikus minőséget produkáltunk az idén, a kékszőlő minősége nagyon jó, a fehérszőlők meg szintén, mondta azt, hogy a kékszőlőből nem vörösbort készítettünk az idén, hanem fekete borokat, így idézőjelbe téve. De hát ugye az ember mindig azt akarja, hogy sok is legyen, és jó is. Hát inkább a gondunk ma a piac, a piacnak az elég komoly visszaesése. A éves egyfőre eső borfogyasztás elég komoly visszaesése úgy Romániában, mint Európában, és ez bizony-bizony megnehezíti a borértékesítést, elég komoly problémáink vannak, meg ugye vannak azok a törések, amelyek léteztek, és ilyenkor még jobban a felszínre kerülnek, ami a különböző támogatásokat illeti, ugye az Európai Unió által oda adott támogatásokat, például a nyugati országok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, ugye, ahonnan a borok borzasztó dömping áron jönnek be az országba, az itteni termelők, mi képtelenek vagyunk azonnal az önköltségi áron előállítani egy liter bort, mint például egy francia vagy egy olasz termelő, ezért az árak nagyon-nagyon aránytalan versenyben mutatkoznak meg a piacon. Tehát nagyon komoly problémák vannak ebből a szempontból, és innen kiindulva. Ugye ezt pedig hozzátesszük ahhoz, hogy elég komolyan visszaesett a egyfőre első borfogyasztás. Harcolunk azért, hogy igazándiból meggyőzzük a fiatalokat, hogy egy minőségi bort soha ne cseréljenek fel valamilyen bort is tartalmazó koktélokkal, gyümölcsszörpökkel, virágszörpökkel, ízesített koktélokkal, alkoholmentesített borokkal és pezsgőkkel, hanem inkább figyeljünk oda, és ha nem is sokat, de egy pohár jó minőségű bor százszor többet ér, mint egy ilyen jellegű ital, amit bornak nem is szabad nevezni. Tehát most ezekkel a problémákkal küzdünk mi borászok, hát hogy milyen eredménnyel, azt bizony-bizony a jövő eldönti.
Azért az itteni borok minőségére vonatkozóan mondom, hogy azért felveszik a versenyt egy francia vagy egy akár milyen borral szemben, gondolom.
Igen, igazsága, ez az igazság, amit ön mond. Csak van egy nagyon fájdalmas dolog. Nagyon sokan nem a minőségre figyelnek, vagy nem csak a minőségre figyelnek oda, amikor egy palaszbort leemelnek a polcról, hanem elsősorban az ár az, amely befolyásolja a vevőket. Sokszor az ár az, amely befolyásolja a vevőket. Én hiába mondom azt, hogy nem szabad odafigyelni azokra a borokra, amelyen a polc alatt oda van írva 10-15 lej, azokat felejtsék el, de bizony-bizony nagyon sokan nem hallgatnak meg. Nem hallgatnak meg, nagyon sokan erre nem figyelnek oda, és inkább azokat a 10-15 lejes borokat veszik le a polcról.
Egy jó minőségű bor az hány lejnél kezdődik, hogy mondjam?
Hát én azt gondolom, hogy egy 30-35 lejnél kezdődik egy minőségű bor. Bárki bármit mond.
Hát még az sem drága, tehát hogy...
Még az sem drága, így van. Hát hogyha onnan indulunk ki, hogy például egy palaszbornak az előállítási ára azok a költségek, amelyeket mi nem tudok befolyásolni, tehát a palack, a dugó, a címke, a doboz, ugye ez meg a palackozási költségek, ugye ezek majdnem 9-10 lejbe kerülnek egy palackbornál. Hát lehetetlen akkor 15 lejért ugye a polcra kitenni egy palackbort. Ez az ember sokszor, amikor szakemberként ezekre felfigyel, akkor persze az első dolog az a felháborodás, ugye, de aztán pedig nevetségessé is válik ez a dolog, hogy mehet a piac ebbe az irányba, hogy nem teszünk eleget. Ez a mi hibánk. Egy közös fellépés kellene, de nem teszünk eleget azért, hogy igazándiból a fogyasztókat meggyőzzük. A fogyasztókat mondhatni azt, hogy nem viszem túlzásba, azt mondom, hogy oktassuk ebbe az irányba, hogy mit is kellene tenni. Miért fontos az, hogy figyeljünk oda a bornak a minőségére? Miért fontos az, hogy ismerjük meg a hazai borászatokat, hazai borok minőségét, és azokat fogyasszuk. Nincs semmi kifogásom az ellen, hogy érdekes borokat találunk, olasz, francia borokat. Persze, hogy meg lehet ezeket is kóstolni, fogyasztani, de azért ne felejtsük el, hogy ismerjük az erdélyi, a romániai szőlőterületeket, szőlészeteket, borászatokat, ahol fantasztikus adottságok léteznek, és fantasztikus borokat is készítnek. Hogyha valaki nem ismeri azt be, hogy az utolsó 10 évben óriási minőségi fejlődés ment végbe Romániába is például, ami a borokat illeti. Tehát valami elképesztően fejlődtek a borok minőség szempontjából is, és ezeket kell igazándiból az emberekhez közel vinni, ezeket a borokat, ezekről a borok minőségéről kell meggyőzni a fogyasztókat. Mm. Ugye, és hát ugye a pénzhiány, ez mind a pénzhiány, és azért történik meg ez, hogy bizony-bizony sokszor a minőség inkább a második vonalba kerül, és az első vonalba a borok árai kerülnek.
Milyen fajta bort keresnek leginkább? Most ugye minőségi borokról beszélünk, melyek azok, amelyek most nagyon keresettek?
Az igazság az, hogy most egy kicsit trendváltozás történt, világszerte, Európa szerte, de ugye persze, hogy a mi országaink is követik ezt a trendet. Jelen pillanatban inkább a fehér borokat fogyasztjuk. Mondhatni azt, hogy a vörösborok egy kicsit háttérbe szorultak, nem mondhatni azt, hogy nagyon komoly háttérbe való szorulás történt, de az az igazság, hogy valami helyest inkább a könnyed fehér, üdefehér borokat kedvelik az emberek, de nem baj, mert ebből is van nagyon szép borok. Ugye itt van már az október-november, jelennek meg az úgynevezett 2025-ös primőr fehér borok, ezek a könnyed, gyümölcsös, nem magas alkohol tartalmazó, könnyen fogyasztható, könnyen érthető borok, hát ezeket kell fogyasztani, kedves hölgyeik és urak, ugye, és szintén jelennek meg a rozéborok. Egy az egyben azt tudjuk, hogy kivált Erdélyben még nem eléggé, de reméljük, hogy beindulnak ezek a szokások, és ugye, mint a Szent Márton napi borok, a Szent Márton napi új borok. Nagyon sok borászatot ismerek, aki már készülődnek, hogy igenis Szent Márton napra új borokkal, új fehér borokkal, új rozéborokkal kerüljenek a piacra. Tehát ezeket meg kell fogni, és ezeket a borokat kell fogyasztani. Na most én a Ménesi borvidéken, ugye, én mondhatnám azt, hogy engem egy kicsit negatívan érint az egész trendfordulás ilyen pillanatban, hiszen nekem az ültetvényemnek a 75%-a az kékszőlő, hiszen a Ménesi borvidék a nagy minőségű vörösborok vidéke elsősorban, de azért vannak szép fehér boraink is. Azt tudni kell, hogy ezek a trendek, ezek nem örökösek. Ezek én körülbelül 40 éve ezt a szakmát űzöm, és voltak már olyan periódusok, amikor igazándiból ugye a vörösborok voltak előnyben, aztán 5-10 év múlva változott a trend, és szintén a fehérborok, és aztán ilyen ciklikus jelenségek ezek. És nem is erre kell odafigyelni, mert biztos, hogy a piac megfelelő mennyiségű és minőségű akár fehér, akár rozé, akár vörösborokat tud kínálni a borfogyasztóknak. Csak meg kell keressük azokat a borászatokat, amelyeknek ismerik meg a borait, és ezeket a borokat fogyasszuk. Ez nagyon fontos dolog véleményem szerint.
Ugye ez az időszak, ez a téli őszi időszak jó lenne, jó alkalom lenne arra, hogy minél több borkostolót szervezni, picit közelebb hozni a közönséget a borokhoz.
Igen, az előbb említettem azt, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy igazándiból minél közelebb kerüljünk a borfogyasztókhoz, mi borászok. Azok, akik igazándiból minden nap a borral ébredünk és borral fekszünk, most nem a szószoros értelmében kell ezt értelmezni, és a fogyasztókat minél komolyabban felvilágosítani afelől, hogy mit jelent egy minőségi bor, és milyen minőségi borokat érdemes fogyasztani. Ezt csináljuk. Persze, hogy nem megfelelő, tudom is én, mennyiségben, vagy lehet, hogy minőségben sem, hiszen azért ezek az úgynevezett marketing tevékenységek elég komoly összegbe is kerülnek, elég komoly pénzeket kell ezekre fordítani, de azért azt tudni kell, hogyha a Facebookot figyeljük, akkor nem telik el olyan hét, ahol Erdélyben sem ne lennének borvacsorák, borkóstolók, különböző borászatok, különböző éttermekben kóstoltatják a boraikat, ezt jó magam is elmondhatom, hogy nem telik el, nincs olyan hétvége, hogy ne legyünk ott különböző éttermekben, Romániában, Bukarestben, Kolozsváron, Nagyszebenben, csak most azt az utolsó hetet mondtam, ahol ott voltunk. Ugye, de ezen kívül pedig óriási a fontossága, higgyék el nekem, és ezt a kedves hallgatóknak is mondom, óriási fontossága vannak, hogy a fogyasztók ismerjék meg a borászatokat. Látogassák meg a borászatokat. Már ezek a borászatok, amelyek működnek Erdélyben és Romániában is, ugye ezek lehetővé teszik a vendégekkel történő foglalkozást. Ugye úgynevezett borkóstoló termek léteznek, ott várják a vendégeket borkóstolással, borozgatási lehetőségekkel, persze, hogy ebéd vagy vacsora lehetőségekkel, szállás lehetőségekkel, nagyon sok ilyen borászat létezik. Ugye most nem reklámot akarok magamnak létrehozni, de jó magam is több mint 25 éve végzem ezt, ugye minden hétvégén, hála jó Istennek, hogy tele vagyunk vendégekkel, akik meglátogatnak, és akikkel kóstoljuk a borainkat, és elmagyarázzuk nekik ugyanazt. Például, ugye ez nem csak borozás jelent, például ezekben a borászatokban, a szőlészetekben, ezekben a pincészetekben, jó magam és minden borásznak azt javasolom, és próbálom őket oktatni, mint az Erdély Magyar Borászok Egyesületének az elnöke is, hogy ne csak borozás céljából hívjuk meg az embereket, hanem tartsunk ezeknek az embereknek szakmai borbemutatót. Tanítsuk meg az embereket, hogy mit jelent kóstolni egy bort. Tanítsuk meg az embereket, hogy mielőtt egy bort elfogyasztunk, azt meg kell kóstolni. Miért fontos a boroknak a kóstolása? Az egy fantasztikus dolog a bor. Kóstolás. Tehát ezeket oktassuk ki az embereket, ugye, ne csak fogyasszuk, ne csak arra menjünk, hogy tudom is, én meglátogat bennünket egy 20 fős csoport, és annak eladunk 30-40 palaszgót, ez nem elég, hanem oktassuk az embereket, tanítsuk meg, hiszen akkor is, hogyha ennek nem azonnal van eredménye, de biztosak lehetünk afelől, hogy évek folyamán ezt tudjuk csinálni, és ezt el kell indítsuk a fogyasztókkal, el kell indítsuk már abban a korban is, amikor már a fiatalok tudják, hogy mit jelent a borfogyasztás. Például Magyarországon ezt egyetemi szinten végzik már. Jó magam a Magyar Borakadémia alelnökeként is több ilyen rendegű rendezvényen, egyetemeken vettem részt, és oktatást, borbemutatókat tartottam a diákoknak. Ugye ezt teszem például, mint egyetemi tanára a Szatienfejedély Magyar Tudományi Egyetem keretén belül is. Én a diákoknak ott mindig, minden előadásaim után ugye a borok érzékszervi vizsgálatáról is tartok előadást, és ezt komolyan és gyakorlatilag is elvégezem a diákokkal. Tehát már fiatal korukban azért adtam ezt a pár példát, hogy a fiatalokat már ebbe az időszakba, ebbe a korba is meg kell tanítsuk a borfogyasztásra. A borfogyasztás örömére és a borkóstolás örömére.
Így van, hát hiszen ez is a kultúránk része, hogyha
persze, ezt mindig hangoztatni kell, és nagyon köszönöm, hogy ezt most felhoztam, még csak annyit mondanák hozzá, hogy nagyon sokan sajnos próbálják leírni ezt a borokat, elnevezik különböző alkoholos, etilalkoholos italoknak, amely káros az emberi szervezetre. Ez nagy hazugság, hát több száz évekkel, ezer évvel ezelőtt is bebizonyították, hogy milyen fantasztikus, pozitív hatása van a bornak az emberi egészségre. Persze, hogy bármilyen olyan ital, amely alkohol tartalmaz, hogyha ezt túlzásba visszük, akkor teljesen normális, hogy más káros hatásai vannak. De a bor az nem egy alkoholos ital, a bor ez egy kultúra, a kultúránk része. Ezeknek a népeknek a Kárpát-medencében a borfogyasztás, a bor az kultúránk része, a mindennapi életünk része. Ott van a szomorúságunkban, ott van a vidámságunkban, ugye? A bor létezik, mindig mellettünk van a bor, ez egy kultúra, ezt így kell felfogni. El kell ítélni azokat, akik próbálják a borokat leírni. Elsősorban ugye ezek olyan intézmények, és ezt felvállalom, ezt a kijelentésem, olyan intézmények, akik elég komoly összegeket, pénzeket kapnak olyan csoportoktól, ugye, akik a bor ellen tevékenykednek, azért, hogy olyan különböző kutatási eredményeket juttassanak felszínre, ugye, ami esetleg negatív fénybe állítja be a borokat és a borfogyasztást. Uh-huh. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez így történik napjainkban sajnos.
Reméljük, hogy sikerült ezúton is egy picit felkelteni a hallgatók figyelmét a borra, a minőségi borok irányába, és köszönjük szépen a beszélgetést és a sok-sok információt.
Nagyon szívesen.